Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből olvasom, a 12. fejezet első versétől a következőképpen. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr csak és a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erők megnyilvánulásaiban, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyításuk kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólást megmagyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékait, amint akarja. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban látszólag a kegyelmi ajándékok vannak középpontban, inkább az a mai igének a jelentése, hogy hogyan lehet ezekre helyesen tekinteni, mert ez rossz gyakorlat volt a korintusi gyülekezetben, akik ezért kell nekik elmondani, hogy nem minden van az Isten szent lelkétől, hogy nem minden extatikusnak tűnő állapot, tehát nem az a fokmérője annak, hogy valaki mennyire rendelkezik az isteni erőkkel, hogy mennyire kerül extatikus, vagy megmagyarázhatatlan, amúgy megmagyarázhatatlan helyzetbe, és nyelveken szól, és nem nagyon tud magáról, és különleges kijelentéseket kap. Ezért is veszi előre azt, hogy a bölcsesség igéje, az ismeret igéje, aztán a végén kullogott a nyelveken szólás. Ez a gyülekezet egy olyan gyülekezet, akik túlértékelték, és ebben akar, hogy tisztán lássuk. Két dolgot tehetünk a lelki ajándékokkal kapcsolatban, vagy túlértékeljük, vagy attól való félelmünkben, hogy vajon az Istentől, vagy nem az Istentől jön, ezért inkább elhanyagoljuk őket, vagy nem foglalkozunk velük. Mind a kettő egyformán rossz. Nem kell félnünk, mert Isten rendelt olyanokat, akik a lélek megkülönböztetését kapták, akik által, hogyha teljes a gyülekezet, teljes a közösség, akik majd figyelmeztetni fognak bennünket, hogy ahogyan Pál apostol is itt, mert ő kapta a lélek megkülönböztetésének ajándékát, hogy ez most egyfajta rajongás. Ugyanaz a rajongás, amit olvastunk, hogy mert Jézusért tulajdonképpen, már nem emlékszem pontosan a szóra, de mintha az lett volna, hogy rajongtak érte, hogy ezért nem merték ott Jézus rögtön elfogni, de Jézus nem rajongókat keres, hanem engedelmes szívű követőket, nem extatikus állapotoknak a megkeresését akarja tőlünk, meg hogy ezeket vadásszuk, hogy kinek vannak több ilyen élményei, hanem az, hogy ismerjük fel az, hogy ki az adományozó. Tehát tulajdonképpen az adományokról, mert nem teljes a lista. Tehát nem arról van szó, hogy itt most felsorolja az összes kegyelmi ajándékot, hanem olyanokkal kapcsolatban, amiket elhanyagoltak, és olyan dolgokat, amiket ők túlértékeltek, olyanokat emel ki, és helyére teszi. És akkor kerülnek ezek a dolgok helyére, mert az Isten lelkének kiáradása az valóban egy különleges dolog. És akkor, amikor az apostoli idők voltak, akkor úgy fokozottan történtek olyan különleges dolgok. Azóta is történnek különleges dolgok. De azt mondja, hogy ha pusztán ezekre figyelünk, akkor elveszítjük a lényeget. És így az ajándékokról az ajándékozóra irányítja a figyelmünket. Több helyen beszél még sokféle kegyelmi ajándékról. Például érdekes módon azt mondja Pál apostol szájába adva Isten az ő igéjét, hogy a kegyelmi állapot, vagy kegyelmi ajándék, akár a házasság, akár az egyedüllét. Bármilyen, akár fogyatékosság is lehet a Krisztussal, ahogyan megélem. Tehát itt ennek ez a lényege. A Krisztus, ahogyan megélem azt a fogyatékosságomat, amit Isten engedett, hogy meglegyen az életemben, lehet kegyelmi ajándék. Ha valaki egyedül marad, és ezt a Krisztussal való közösségben éli meg, ez lehet kegyelmi ajándék, ez lehet egy szabadság, nem a házastástól való szabadságot jelent, és az egyedül létnek a teljes örömét, tehát azt csinálok, amit akarok, hanem a Krisztussal megélt közösségben az lehet kegyelmi ajándék. Pál apostol ugyanaz a karizma szót használja az egyedül létre, ha Krisztussal éli meg az ember, mint a házasságra, mint ezekre a kegyelmi ajándékokra is. És azt mondja az igében, hogy a Szentlélek ezt adja kinek, ahogy ő akarja. Tehát nem igazából az a feladata az embernek, hogy na most éppen minden napi szinten azokat vizsgálgatja, hogy na most én melyiket kaptam az Istentől, hanem adja. És a legfontosabb lényeg ennek az igének, hogy nem pusztán a karizmákról beszéljen, hanem arról, hogy ki az, aki adja. És ezzel kapcsolatban a legeslegfontosabb dolog az, hogy Pál apostol a tudomásunkra szeretné hozni, a korintusi gyülekezet tudomására szeretné hozni, hogy lényeges kérdés, hogy elvetitek-e a Krisztus, vagy befogadjátok. Mindenek felett ez a leglényegesebb. Mert az, hogy milyen karizmákkal rendelkeztek, vagy milyen szolgálatotok van a gyülekezetben, vagy hogy milyen eredményesek vagytok a gyülekezetben, ez nem határozza meg azt, hogy kik vagytok. Azokat nem azért kapjátok, vagy kapjuk, ha kapjuk, hanem az határozza meg, hogy ki vagy, hogy Jézushoz hogyan viszonyulsz. És itt, amikor azt olvassuk, nem ilyen misztikus dolgokat kell gondolni, hogy na én kimondom azt, hogy Krisztus az Úr, akkor az csak a lélek által van, nem? Hát ennél sokkal mélyebb a lényeg, vagy hogy valaki kimondja, hogy Jézus átkozott, hát ilyet nem nagyon mond már igazából 21. századi ember gondolnánk, hanem itt arra is lehet gondolni, nem pusztán azt mondani, hogy Jézus átkozott, hanem itt mindaz, ami az ember életében nem játszik szerepet. A félretehető. Ha valakinek Jézus Krisztus az életében félretehető, az meghatározza a személyiségét, életét. Az meghatározza, hogy ki vagy. És tulajdonképpen ebben is tisztán látást ad a lelki ajándékokkal kapcsolatban, hogyha valaki azt gondolja, hogy lelki ajándéka van, de őt emeli mások felé, és nem a Krisztusról tesz tanúbizonyságot, nem a Krisztussal való találkozás örömét, vagy a Krisztus ismeretét adja, akkor az nem is tőle van. Mert a Szentlélek az Úr Jézus Krisztust magasztalja fel, őt teszi nagyjá. A Szentlélek sem minket, sem önmagát nem teszi nagyjá. Nagyon fontos, olyan korszakot érünk, amikor ezt vannak, akik tanítják, hogy a Szentléleknek, mint hogyha a Szentlélekről külön kellene beszélni. A Szentlélekről nem lehet Krisztustól és az Atyától elválasztva beszélni. És ha oltár előtt felolvasásra került ige szakasz, itt kapcsolódik tulajdonképpen a mai ige szakaszhoz, hogy az Úr Jézus éppen ezért sír, mert elutasították. És ebben nem ez a dacos sírás van, hogy engem senki se szeret, hanem az, hogy Krisztus valaki elfogadja vagy elutasítja, annak nagyon komoly következménye van. Történetesen Jeruzsálem életében Jeruzsálem pusztulása. Tehát nem olyan, olyan baráti vicces dolog ez a kérdés, hogy na most Krisztust elfogadod vagy sem, és hogyan megyünk tovább az utunkon, hanem az a kérdés, hogy ítélet alatt maradunk-e vagy sem. És ezt helyezi minden kegyelmi ajándék fölé. És a lelkek megkülönböztetése is sokszor, értettem, én is így átvettem és tanítottam, így lehet, hogy erről is szól, hogy van valaki, aki az emberek lelkeit meg tudja különböztetni, hogy kiben mi van. Igen, van ilyen is, hogy emlékszem az én első lelkigondozói beszélgetésem, most nem akarok újra elmondani ezt, de hogy a lelkipásztor azt mondta, hogy látom, hogy még nem nagyon történt meg benned az áttörés. Ez is nagyon fontos, hogy legyenek tapasztalt Isten lelke által megáldott lelkigondozók, akik ezt látják. De a lelkek megkülönböztetése inkább arról szól, hogy az Isten lelkétől van ez. Mert ha mi életünkben, a központban mi maradunk, akkor mindig nagy kísértés lesz az, hogy mi mit élünk át, meg milyen tapasztalataink vannak. És még ez se lehet. Ez se lehet központ. Ha az én megtapasztalásom felett nem áll Krisztus, a testélet ige, amit én átéltem. Mert én mondhatom, de én ezt átéltem, és ez csodaszerű dolog volt. Ezért mondja Pál apostol, hát nem emlékeztek, amikor még pogányok voltatok, akkor is volt egy erő, ami a néma báványokhoz üt benneketeket. Ne gondoljátok, hogy ugyanez a lélek nem tud titeket becsapni úgy, hogy elhanyagoljátok a Krisztust, elhanyagoljátok a bűnbánatot, elhanyagoljátok az igével való táplálkozást. Bármi, ami Krisztus szerepét az ember életében a második, harmadik, negyedik helyre teszi, az nem lehet az Isten szent lelke által. Olyan érdekes, hogy ebben az igében benne van a Szent Háromság Isten is. Tehát ugye az egyik legfontosabb kérdés, hogy elfogadjuk-e Krisztust, felismerjük-e meglátogatásunk idejét, vagy sem. Ahogyan ez itt a Jeruzsálembe való bevonulás után történik Jézussal, amikor sír. Aztán a következő, ami szintén fontos, hogy a kegyelmi ajándékok mögött meglátjuk-e a Szent Háromság egyigaz Istent, akit felmagasztal ez. Az új életnek az a lényege, hogy a Szent Háromság Istennek legyen dicsőség. És így mondja, tehát nem utólag hozzáfűzött tanítás a Szent Háromság tan, hanem ebben is egészen világosan van. Azt mondja, különbségek vannak a szolgálatokban, de az Úr ugyanaz. Kegyelmi ajándékok között különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nem ebben a sorrendben. A lélek, a Fiú és az Atya. És nem véletlenül, hogy melyikhez az Istennek az ajándéka, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek az ajándéka, azért, hogy használjunk vele. Három dolgot említ, de legfőképpen egy dolgot bont ki. Három dolog, ami itt elhangzik. Az egyik a karizmák, a kegyelmi ajándékok. Arról lesz részletesebben szó. A másik a szolgálatok, az nem ugyanaz. Tehát a karizma az nem az, hogy ki mit szolgál a gyülekezetben. És nagyon érdekes, hogy a szolgálatot azt mondja, hogy az Úr rendeli. Az van egy ilyen ige. Ezt próbáltam magolgatni reggel, de hát nagyon nehezen jegyzek meg igéket, hogy azt mondja, hogy aki nekem szolgál, az engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Tehát a szolgálatot, azt Jézus mutatja meg, és az gyülekezetre szabott. És ez nagyon fontos dolog, hogy a szervezeti diakónia ez nem váltja ki. Mert van szervezet, szeretett szolgálat, ez nem váltja ki azt, hogy egy élő gyülekezet bekerül egy élő helyzetbe, egy közösségbe, egy környezetbe, ahol aztán az életből fakadóan, az Isten vezetése által szolgálatai lesznek. Ez is egy ajándék, ezt is Isten adja. Ez nem úgy van, hogy mindenkinél ugyanaz. Nem igaz, hogy minden gyülekezetnél ugyanaz. És mindenkinél, ilyen gyülekezetnél, hogyha ennél volt, akkor nálunk is. Ez olyan, mint egy kicsit, hogy látjuk, hogy a falu helyen van sokszor, hogy valaki valamit felépít, akkor a szomszédnak is kell. Tehát, hogyha van az egyik gyülekezetben ez, akkor nálunk, egyik gyülekezetben van gospel kórus, akkor nálunk is legyen. Stb. Ez nem erről szól, hanem arról, ahogyan ott az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben egyre többen vannak, és a lelki szolgálat miatt nem jut mindenkire egyformán idő, mert Isten azt tanítja bennünket, hogy az embernek az egészét nézzük. Testestől, lelkestől. Nem az a feladatom, hogy a lelk a legfontosabb természetesen, de egységben lássuk az embert. Ez nekünk feladatunk, hogy ne csak léleknek lássuk, aztán a testi szükségleteiről egyáltalán ne gondoskodjunk. Hát Isten is gondoskodik a testi szükségleteinkről, tehát nekünk is így kell látni az embereket. És elhanyagolódott ez a feladat, ebből konfliktus helyzet keletkezett, de ez egy kreatív, Isten szent lelke által adott konfliktus helyzet, amit az ő krisztusi életük abban a közösségben adott. És hogyha tudatosan Jézussal kapcsolatban vagyunk, és vele éljük az életünket, akkor ilyeneket mutat meg Isten. És ebben is azt mondja, hogy de nehogy az legyen, hogy na most ennek ez van, az van, meg amaz van, akkor az a nagyobb. Hanem ezt Krisztus kövessétek. Mert azt mondja Jézus, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Milyen érdekes, itt pont a szolgálatról van szó, diakóniáról, és pont az Úr Úrnak a hatáskörébe rendeli ez. Egyáltalán nem véletlen. Tehát legyünk figyelmesek, hogy milyen szolgálatokat ad Isten nekünk abban a közegben, ahol a helyzet. Ez nem könyvből kiolvasható. Hiába olvasunk el 10 könyvet a hatékonyan működő gyülekezetről. Ez nem így adatik. Ez az Úr Jézussal való élő közösségből kell, hogy adódjon. És én, amikor azt gondoltam, hogy kevésbé hiszek, akkor sokkal több ilyen adatot. Jobban csüngtem az Isten kegyelmén. Voltak dolgok, amiket én megengedhetőnek tartottam az életemben. Sokszor kétfelé sántikáltam, de nagyon sokszor kétségbe is estem helyesen, és csüngtem az Isten kegyelmén. És akkoriban sokkal több olyan szolgálatom volt, ami éppen ez a fajta szeretet szolgálat. De ezt a szükség szerint adja Isten. Mert használni akar bennünket. Rajtunk keresztül akar a világban munkálkodni. És akkor van a harmadik, tehát egy első volt a kegyelmi ajándékok, amikről majd részletesebben beszél. A második a szolgálat, a harmadik pedig, amit így fordít a mi Bibliánk, hogy az isteni erő megnyilvánulásai. Cserháti professzor úrnak a kommentárjában az van, hogy igazából ugye ott egy szó van, ami az energia szó van benne. Az isteni erő megnyilvánulása az már igazából egy ilyen magyarázat, már egy ilyen nem átmagyarázás, de magyarázat. Hanem úgy van a főnév képzése annak a szónak, nem annyira lényeges ez, hogy tulajdonképpen valaminek a hatása. Tehát, hogy van különbség a között, hogy melyik gyülekezet, vagy melyik lelki ember milyen hatékonysággal így erőteljesen idézőjelben téve dolgozik. És ezt is az Isten adja meg. Ez valami olyasmi, amit Pál apostol a 1 Korintus 15-ben mond a saját szolgálatával kapcsolatban. A lényeg az, hogy ő nem találom meg, de hogy sokat buzgolkodik. És hogy amikor összehasonlítja az ő szolgálatát másokéval, az Isten lelkének ajándéka. Tudod, hogy sok Isten sok ajándékot adott, sok eredményt adott neki. De ez sem úgy van, hogy e felett mi rendelkeznénk, hogy mekkora eredményességgel. Nyilvánvaló, hogyha az eredménytelenségnek az az oka, hogy engedetlen a szívünk, meg bálványimádók vagyunk, azt meg kell vizsgálni. De azt mondja, hogyha te szíved egyenes Isten előtt, és szereted őt, akkor sem biztos, hogy olyan sikeres leszel, mint Pál apostol, és nem baj. De nem ettől vagy az, aki vagy. Hanem attól, hogy kinek tartod Jézust. És az Úr Jézus milyen szerepet tölt be az életedbe. Ki neked ő? El ne utasítsd. Engedd, hogy rendet rakjon. Hadd érezze otthon magát a te szívedbe. Hadd legyen az otthona. Hadd ne legyen idegen számára. Ne legyen az a hely, az az ajtó, ahol mindig nemet mondanak neki. És akkor nézzük meg először azt, hogy milyen félreértések vannak, mert Pál apostol azt mondja, hogy nem szeretném, hogyha tudatlanok lennétek. Milyen félreértések vannak a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatban, és aztán, hogy milyen kegyelmi ajándékok csak éppen vázlatosan. Nem tehetségről van szó. Tehát amikor a kegyelmi ajándékokról beszélünk, akkor nem tehetségről van szó. Isten tudja használni a tehetségünket, használja is. De ez nem a velünk született tehetség. Nem úgy van, hogy Isten azt szerint osztja ki a feladatot, hogy ki mire képes. Számtalan esetét látjuk ennek a Bibliában, hogy tiltakoznak akár Mózes, akár Jeremiás, de Gedeon is. Mindenki tiltakozik. Mindenki mutatna egy másik emberre, hogy Uram, te biztos nem rám gondoltál, hanem valaki másra itt a sorban, aki sokkal jobban tudná. És ebből kapcsolódik a másik félreértés az, hogy beszél itt arról a bölcsesség, meg az ismeretnek az ajándékáról, meg a különböző karizmáról, és akkor azt mondja az ember, hát nekem nincs a bölcsesség ajándéka, ezért én Istenről nem annyira beszélek másoknak. Vagy nem annyira beszélek az én gyerekeimnek, hanem rávízom ezt a lelkipásztorra, de az igébe pedig azt mondja, mert ugye az engedelmesség áll mindenek felett, a Krisztusnak való engedelmesség, hogy bizonyságot kell tenni, attól függetlenül, hogy ezt a különleges karizmát kaptuk, vagy nem. Inkább arról van szó, mert itt például azt mondja, hogy hitnek az ajándéka. Hát a hit által van üdvösségünk, akkor nem mindenkinek adatik a hitnek az ajándéka. Hitnek az ajándéka az például arról szól, hogy valaki egy bizonyos helyzetben, egy aggódásban, gyülekezet valamilyen komoly feladat előtt áll, vagy családban, zsákutcába kerülünk, és a hitnek a látását kapja, hogy tovább tudjunk lépni. A idézett példában a két király között az, aki azt mondja, hogy hát most éhezünk, úgy tűnik, hogy sikertelen lesz ez a hadjárat, de nincs itt Istennek egy prófétája, aki megmondaná, hogy mi legyen. Ez a hit karizmája. És ez nem állandó. Nem feltétlenül állandó, hogy valaki ezt mindig birtokolja. Mindenki a birtokában lesz, hanem sokkal kapcsolatban, akár a prófétálással kapcsolatban az igazság, hogy adatik néha szükség szerint, ahogy a Szentlélek akarja. Tehát az, hogy valamilyen különleges karizmának, mert hogy az az igazság, hogy nem kap mindenki mindent. És Istennek ez nagyon-nagyon tetszik így. Mert azt akarja, hogy valami olyan lelkület legyen bennünk a közösséggel kapcsolatban, amit ő drágának tart. Van egy könyv, amit elkezdtem olvasni arról, hogy Isten milyennek tartja a gyülekezetet. A már harmadik lap után az ember nem tudja magába tartani azt az örömet, vagy azt a meglepettséget, hogy Isten milyen drágának, milyen különlegesnek, milyen különleges módon gondol a gyülekezet, milyen fontosnak tartja, hogy legyenek gyülekezetek, hogy legyenek közösségek, ahol a megtértek együtt vannak. Tehát valahogy úgy szeretné, hogy az legyen bennünk, az a krisztusi lélek, és hogyha másra használjuk az adományokat, akkor valaki más be tud bennünket csapni ezzel, és nem csak a Szentlélek által vannak különleges dolgok. Ez mindig átcsúszhat az ember, amikor így ezeket az élményeket keresi vadász. Szóval, hogy úgy tekintsünk a közösségre, mint azok biztos testvérek tudják, amikor hogy nagyon híres emberek jártak evangélikus gimnáziumba, Fasori evangélikus gimnáziumba, és rengeteg adományt adnak, vagy adtak, nem tudom, ez még tart. Rengeteg modern felszerelést, hogy minél jobb legyen az oktatás. Mert hálásak voltak az Alma Maternek. És nekünk nyilván nem a közösség tagjainak olyan értelme, hanem amögött mi az Istennek a jelenlétével ér vagyunk hálásak, de hogy ez a fajta szeretet és hozzáállás legyen bennünk, hogy Istenem, hogyha te adod a te szent lelkedet, akkor azért adod a te szent lelked ajándékát, hogy én használhassak annak a drága közösségnek, amiben helyeztél engem. Hogy egészen más szemléletet ad. Hogy teljesen felülírja azt, hogy én kit tudok elviselni, meg kit nem tudok elviselni. Hanem az, hogy legyen bennem az az öröm, hogyha Krisztus lelkülete van, hogy én vajon mivel használhatnék ennek a közösségnek, amiben én meghallottam Istennek az igét, és hallom az ő tanítását. Annak az igazsága, hogy ezek nem feltétlenül minden ajándék egy állandó jelenlétet jelent az ember életébe. Ez rögtön néhány hamis tanítóról le is húzza a leplet, mert Pál apostolon keresztül történtek gyógyítások. Az apostolokon keresztül történtek gyógyítások, de soha nem hirdették meg magukat, mint gyógyítók. Ha valaki gyógyítónak hirdeti meg magát, az mindig gyanúsra kell, hogy legyen. Hogyha valaki prófétának hirdeti meg magát, van ilyen XY TB Joshua próféta. Az gyanús kell, hogy legyen. Mert léteznek ezek a kegyelmi ajándékok, hogy Isten gyógyulást ad imádság által, valakin keresztül. Létezik az, hogy például az új szövetségi időben Agabosznak a proféciája, hogy, és ez nem az a profétai küldetés, amit az apostoli küldetéssel hasonlítanak össze, vagy annak a rangsorában van, hanem ez a profétálásról szól konkrétan, hogy megadott Agabosznak, hogy elmondja, hogy éhínség lesz. És meg is történt. És ugye az igazi proféciának az a fokmérője, hogy beteljesedik. És az nem jelenti azt, hogy ez egy lemoshatatlan jegy. Mi nem birtokoljuk ezeket az adományokat, hanem kapjuk a szükség szerint. Ezért soha nem az a feladatunk, hogy az ember ezeket kikönyörögje Istentől, mert van, aki lesz olyan, aki olyan adományokat, ami szívünk szerint való, ami bennünket nagyobbá tesz, ami bennünket kiemel, mások felé helyez, de az soha nem az Istennek a lelke. Mert az Istennek a lelke az Úr Jézus helyezi előtérbe. És akkor a nyelveken való szólásról csak néhány gondolatot. Én nem gondolom, hogy ez a nyelveken szólás ez az pusztán, ami ott a első apostoli ige hirdetésnek a következménye volt, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta. Mert ez is megtörtént, ez a csoda, és ez tulajdonképpen az Úr Jézus szavainak a folytatása, aki azt mondta, hogy nem ismerted fel meglátogatásodnak idejét, hogy Isten nem csak az Isten népének a nyelvén beszélt már. Elzárta az utat, lettek ott megtérők Isten népének köréből, de megnyitotta az igét a pókvagányok felé. De ezen túl létezhetett, vagy létezhet egy olyan nyelv, amin az Isten szólítják meg, akik Isten szent lelkével betelnek. Azért gondolom ezt, mert oda van leírva a Bibliába, hogy van olyan, aki ezt meg tudja magyarázni. Pál apostol azt mondja, hogy ha nincs olyan, aki megmagyarázza, akkor nem érdemes. Meg hogyha valaki csak magát építi, akkor nem érdemes használni. De Isten lelkének kiáradásának lehet ilyen következménye. Valaki azt mondja, így fogalmazza meg, hogy az, ami az Istentől jövő hatalmas nagy erő, valami ilyen hatással van az emberre. Az nem mindegy, hogy az ember erre hogyan reagál. Én nem találkoztam ilyennel. Egy alkalommal találkoztam olyannal, aki nyelveken szólt a gonosz lélek hatására. Életemben egyszer találkoztam valakivel, aki tényleg megszállott volt. És nyelveken szólt. És megkérdeztem tőle, hogy milyen nyelven beszél, és akkor azt mondta, hogy maga tudja ezt nagyon jól. Innen tudom, hogy a gonosz lélek is tud ilyenfajta nyelvet, ami nem ismerős mások számára, amilyen elvont nyelvnek, ismeretlen nyelvnek tűnik, tud ilyen ajándékot adni. De Pál apostol az egésznek a sorában végén sorolja fel. Mert ez egy látszólagos, különleges dolog. Sőt, vannak olyanok, akik ma azt tanítják, hogy a Szentlélekkel való betöltekezésnek az a jele, hogy valaki nyelveken szól, és ez nem igaz, mert rögtön utána mondja Pál apostol, hogy ez a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Ezt ő dönti el. Ezért nekünk nem kell. Egy dologra kell ácsingoznunk az ajándékok közül, Pál apostol közlésében, és ez a szeretet. És amúgy is igaz, hogy ezeknek az ajándékok kiürösednek, hogyha a szeretet nem fogja, a szeretet nem uralkodik ezek felett. Tehát lehetséges az, testvérek, hogy van valami lelki élményünk, ami felfogozott élményt ad, és nem az Istentől van. Ezt meg kell vizsgálni, mert az Úr Jézus a legfontosabb. Ő a szilárd. Az élményeink, amit átélünk, nem az a szilárd. Ha az Úr Jézust tiszteljük és szeretjük, akkor felülbíráljuk az élményeinket is, hogyha ő azt mondja, hogy az nem helyes. Az elvitt téged érzelmi irányba, vagy olyan irányba, vagy okoskodás irányába, vagy téged mások felé emelt, vagy gőgössé tett. Nem az Úr Jézus útját építette, nem az Úr Jézus magasztalta fel. Másokat megbotránkoztattál vele, másokat a keserűségbe vittél vele, akkor kell, hogy valami felette legyen annak, amit én átélek, mert akkor azt mondom, hogy én vagyok az Isten, mert azt számít, hogy én mit élek át. Tehát amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy vigyázzatok, amikor arra készülünk, hogy vissza fog jönni, és hogyan készüljünk erre az ő visszajövetére, akkor ebbe a vigyázatba ez is benne van. És hogy tudjátok, hogy vannak olyanok, akiknek a lelkek megkülönböztetése adatot. És akkor zárásképpen a felolvasott igés szakaszban volt arról szó, hogy Jézus megtisztítja a templomot. Nem adatik, csak annak a lélek ajándéka, akinek az életében ott van Istennek a szent lelke. És nincs annak az életében ott Istennek a szent lelke, aki templommá nem teheti, a templommá rendelt életünket. Jézus elsődleges szolgálata mindig az életünkben, hogy rendet tesz. De mi bezárhatjuk előtte. Mondhatjuk azt, hogy ne rakjál rendet. Utána is fog rendet rakni, de utána úgy jön, mint aki hazajön. Sőt, itt marad. Ez a lényeges. Itt marad velünk. Sokszor szíven ütnek azok a történetek, hogy Jézus egy-egy helyre betér. Hogy milyen kivételezett helyek lehettek azok. És el tudom képzelni, hogy ezek az emberek nem voltak olyan nagyon-nagyon különlegesek. Az egyik helyen, ugye megkenetés előtt betér, leprás Simon házába. Ó, bárcsak leprás Simon háza lehetne az életem. Mert az Úr Jézus ott jól érezte magát, oda betért, ott szeretettel fogadták. Ott betöltette a küldetését. És vannak helyek, ahol az Úr Jézus, Zákeushoz, Zákeus felismerte a meglátogatását. Zákeus, neked egy szabadítóra van szükséged. Jé, tényleg, akkor gyere, te is ér együtt. Akkor most megtisztítjuk a templomot. Úr Jézus, milyen jó lenne, hogyha ebben a helyiségben, ebben a béna hajlékban, ebben a nem tudom, hogy milyen hajlékban, te jól éreznéd magad, és ez adná meg az értékét az én életemnek, hogy te itt jól érzed magad, itt otthonod van, mert ez az imádságháza. Itt nem akarok én uralkodni mások felett, nem akarok első lenni, nem akarok féltékeny lenni, nem akarok, mit tudom én, nevet szerezni magamnak, hanem veled közösségben lenni, aztán lássuk meg, hogy te milyen ajándékot adsz. Mert az ajándékozó számít. És az ajándékozóhoz fűződő viszonyom, valaki mondta, ez még ehhez a gondolathoz tartozik, hogy egy igehirdetésben hallottam, hogy gyerekként, hogyha rá van írva a születésnapra kapott ajándékra, hogy kitől van, azért a számít. Hát lehet, hogy van olyan rokonunk, akitől mindig fogkefét kapunk, vagy zoknit gyerekként. Nem ez a legnagyobb öröm, ami betölti az életünket. És gyerekként még bennünk van az őszintéség, hogy kösz. És akkor azt félretetjük. Nem ez, amire igazából vágytunk. Na de mondjuk nagymama mindig valami olyasmit ad, ami hát lehet, hogy nem mindig játék, de az mindig jó. És elég, hogy ott van rajta a neve. Mindegy, hogy mi van benne. Majdnem, hogy mindegy, de tőle van. És a tőle van, az jó. Bármi van tőle. Valaki mondta ezt, hogy sokszor attól félünk, hogy Isten biztos, hogy kibabrál velünk, és azt az ajándékot akarja adni, amit a legkevésbé vágyunk. Isten totális félreismerése van emögött. Ugyan miért? Mert miért vágynánk másra, mint amit Isten adni akar? Miért vágynánk másra? Ha másra vágyunk, akkor becsaphatóak vagyunk. Kell, hogy tudjuk. Becsaphatóak vagyunk. És akkor egy énekvers. Itt az Isten köztünk ebből. Jöjj, lakozzál bennem, hadd legyen már itt lent, templomoddá szívem, lelkem. Mindig közel lévő, jelensd magad nékem, ne lakhasson más a szívben. Szüntelen mindenben, csak is téged lásson, leborulva ágyon. Imádkozzunk. Úr Jézus, igazad van, amikor szólsz, és csodálatos az, amikor a lelked betölti az életünket, és így láthatjuk egymást, és így viszonyulhatunk ajándékaidhoz. Uram, ha te tőled jön, akkor az csak jó lehet. Kérlek téged, hogy vedd birtokba, tedd otthonoddá a szívünket, lelkünket. Legyen az a hely, ahol jól érzed magad, ahol szívesen betérsz, ahol ott maradsz. Uram, bocsáss meg, hogy sokszor inkább az adomány. Mit hoztál? Nem is a jelenlétet, hanem mit hoz, mit adsz? Miket tudunk felmutatni? De miközben erre gondolunk, ne legyünk restek, hogy a legtökéletesebb ajándékra törekedjünk, a szeretetre. Ne legyünk restek elkérni tőled a szolgálatunkat. Ne legyünk restek élni azzal az ajándékkal, amit tőled kaptunk. Uram, irgalmadra szorulunk. Légy kegyelmes hozzánk. Amen.